Köszönjük szépen a szolgálatot, és szeretném, hogyha Lukács evangélium a 24. fejezeténél megnyitnátok a Szentírást, és a gyerekeknek talán most nem kell előre jönni, mert nagyjából mindenkit látok. Szia! Jó! Szia Zéti, köszönöm szépen! És a gyerekeknek szeretnék elolvasni egy igét, ha figyeltek, amíg a felnőttek megkeresik a Lukács evangélium 24. fejezeténél az igét, addig olvasok nektek, jó? Tudtak figyelni? Kis fületek nyitva van? Ne dicsekedjen a bölcs a bölcsességével, az erős se dicsekedjen az erejével, a gazdag se dicsekedjen a gazdagságával. Miről szól ez az ige? Igen? Mi az a szó, ami megismétlődött itt sokszor? Ha? Dicsekedés. Ugye? Mostanában a szégyen, ha valaki dicsekszik, vagy egy megszokott dolog, hogy azt mondja, hogy én ilyen ügyes vagyok, én olyan gazdag vagyok, én ilyen erős vagyok. Ezt szokták az emberek, nem? Tehát a felnőttek is. Igaz? Tehát azt mondják, hogy hát kell dicsekedni, hát most, ha te nem dicséred meg magad, akkor nincs, aki téged megdicsérjen, nem? És akkor az emberek így megveregítik a vállukat, és mutatják, hogy milyen jók, ügyesek, szépek, sok szépet elmondanak magukról. És ezt ügyesen még el is nevezik, hogy ez a reklám, hogy hát bemutatom, hogy milyen ügyes vagyok. És miért mondja a Biblia az, hogy ne dicsekedjél? Az miért mondja, szerintetek? Elmondok egy kis történetet saját magamról, jó? Ez ilyen látványos tanulság volt számomra. Tudjátok, van, aki szeret dicsekedni, van, aki meg úgy érzi, hogy nem kéne. Na, én nem éreztem gyerekkoromban, és egyszer volt egy ilyen apukámnak egy vállalati kirándulása, ahol több gyerek is jött, és egy strandra mentünk, ott volt egy nagy úszómedence, és volt egy úszóverseny. Hát és én jártam úszni, és gondoltam, hát ez sima ügy, hát én fogom megnyerni, hát a többiek nem járnak úszni. Látványosan bemelegítettem, mutattam, hogy jó vagyok, és arra készültem, hogy hát én leszek az első, és milyen jó lesz, és a többiek csak ott álltak szerényen, és én lettem az utolsó. Mindenki jobban úszott. És így kimásztam a medencébe, és roppantul el voltam ázva, már nem csak a víztől, hanem hogy a szégyentől is, hogy hát ez valahogy nem sikerült. És akkor kezdtem el gondolkodni rajta, hogy hát nem biztos, hogy nekem dicsekednem kell. Majd az, amit teszek, az önmagáért beszél, az megmutatja, hogy én jó vagyok, vagy nem, gyorsan úszom, vagy nem. De ahogy bemelegítettem, azért az fölért egy dicsekedéssel bőségesen. És akkor megtanultam, hogy jobb, hogyha szerény vagy, és akkor később azt mondják az emberek, hogy milyen ügyes vagy, meg ha nem vagy olyan ügyes, akkor se fogják azt mondani, hogy de dicsekvő vagy. Mert az nem szeretik az emberek, ugye? Miket szoktak mondani arra, aki dicsekvő? Például, hogy nagyképű, ugye? Ugye? Nagy arc. Ilyeneket is szoktak mondani, és nem jó. És így folytatja ez az ige, hanem azzal dicsekedjen, aki már dicsekedni akar, akkor lehet valamivel dicsekedni? Ezek szerint lehet. Azzal dicsekedjen, hogy értelmes és ismeri az Istent. Hogy én vagyok az Úr, mondja az Isten, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön. Mert bennük telik kedvem, azt mondja az Úr. Hát igen, akkor ez mit jelent, hogy az Istennel dicsekedni? Az, igen. Hogy mit mondok az Istenről? Hát az ő jó tulajdonságairól beszélek, ugye? Meg az, hogy engem szeret az Isten. És képzeljétek el, volt egy úszóedző bácsi, aki velem nagyon rendes volt, és szépen foglalkozott velem, és onnantól kezdve én már nem azt mondtam, hogy ó, hát én milyen ügyes vagyok, hanem én azt mondtam, hogy nekem van egy úszóedzőm, aki engem nagyon szeret, meg figyel rám, meg foglalkozik velem, erről beszéltem már később, és ezt az emberek nem tartották olyan rossznak, és én is örültem. Mert mi a különbség a között, ha magaddal dicsekszel, vagy mással dicsekszel? Az jobb, hogy mással dicsekszel, de akkor miről beszélsz? Így van. Így van. Aki egy szeretett kapcsolatról beszélsz, igen. Hogy ez milyen jó, hogy téged szeret. Ugye? És nem mondják azt, hogy te önmagadat akarod itt a reflektorfénybe állítani. Ugye? És higgyétek el, nekem is volt már olyan, hogy volt, akiről... Ja, ez egy másik történet, ezt még elmondom gyorsan. Hogy képzeljétek el, hogy volt egy ilyen nagyon tündéri néni, aki bejött egy előadásunkra, és melegítőbe jött be, és így nézte a földet, és magamban megállapítottam, hú, hát valószínűleg ő egy nagyon szerencsétlen sorsú, egy ilyen szegény ember, aki hát itt van közöttünk, eleve nincs is olyan ruhája, mint nekünk, csak melegítő, és hát így nézi a földet, és olyan nem ismer semmi jót mondani magáról. Láttatok már ilyen embert? Ez egy ilyen szerény típus. És hát később kiderült, és én magamban úgy gondoltam, hogy ó, hát szegényke, ő nem olyan ügyes, nem olyan jó. És aztán később kiderült róla, hogy azért van melegítőben, mert mindig futva érkezik mindenhova, mert ő futva jár, mert egyébként egy nagyon nagy futó, egy kétszeres világbajnok ultramaratonista futónk, és egyetemi angol tanár mellesleg, de egy olyan szerény ember volt. Hát szerintetek most melyik a jobb? Én, aki dicsekszem a verseny előtt és utolsó leszek, vagy ő, aki szerény, aztán kiderül róla, hogy hát nagyon komoly dolgokat tesz. Hát melyik a jobb? Hát a második, ugye? Úgyhogy ezért mondja a Biblia, hogy dicsekedjenek nyugodtan a többiek, te ne dicsekedjél. Te dicsekedjél az Úrral, hogy szereted, meg dicsekedjél azokkal az emberekkel, akik téged szeretnek. Jó? Elolvasom még egyszer ezt az igét, én nagyon szeretem. Ez egy ilyen jó kis ige Jeremiás könyvéből. Ne dicsekedjék a bölcs a bölcsességével. Az erős se dicsekedjen az erejével. A gazdag se dicsekedjen a gazdagságával. Hanem azzal dicsekedjen, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Isten. Hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Tehát ő velük én dicsekszem, mondja az Isten, ugye? Köszönöm szépen a figyelmet. És remélem, hogy a Lukács evangélium a 24. fejezetbeli történet is érdekes lesz nektek. Ez is egy különleges történet. Lukács 24. fejezete. Ugye most az egész világ a karácsony ünneplésre készül, ami Jézus Krisztus születését helyezi a középpontba, de igazából Jézus életének a keresztáldozat a középpontja. És a keresztáldozattal kapcsolatban, ugye ez egy nagyon fontos történet, az Emmauszi tanítványok története, Lukács 24. fejezetében, és mielőtt bármit mondanék róla, elolvasom ezt a részt, hogy gyönyörködjünk magában az igében is. Tehát Lukács 24.13-tól olvasom az igét, így olvasom. És íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira van, amelynek neve Emmaus. Tehát ez nem volt egy nagyon nagy távolság, ilyen 8-10 kilométer. És beszélgettek maguk között mindazokról, amik történtek. És lett, hogy amint beszélgettek, és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt menve az úton. De az ő szemük visszatartóztatott, hogy meg ne ismerjék őt. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelve pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy a jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod-e, mi némű dolgok lettek abban e napokon? És mondta nekik, micsoda dolgok? Azok pedig mondták neki, amelyek estek a Názáretbeli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Mi pedig azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmad napja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és tényleg úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És mondta nekik Jézus, ó balgatagok és ressz szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázta nekik mindenféle írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És mikor leült velük, és a kenyeret véve megáldotta, és megszegte nekik, nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt. De ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezette a mi szívünk bennünk, mikor nekünk szólott az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. És felkelve azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, és azokat, akik velük voltak. Akik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ők is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. Tehát Jézus Krisztus halála után vagyunk, és most már fel is támad, csak erről ugye a tanítványok nem tudnak igazából. És az a nagyon különleges ebben a történetben, hogy Jézus Krisztus nem megjelenik, mint ahogy később majd a tanítványoknak, és ők csodálkoznak, hanem Jézus Krisztus úgy csatlakozik ezekhez az emberekhez, mint ahogy földi életében bármikor velük együtt sétál az úton, mintha folytatódna az ő élete. Mintha nem halt volna meg a kereszten, és nem támadt volna föl. Tehát látszólag egy folytatólagos történetet olvasunk, és újra Jézus benne van a mindennapi eseményekben, amik zajlanak itt a földön, és megy együtt a tanítványokkal, és el is fárad, legalábbis úgy csinál, mintha elfáradna, kicsit pihen velük együtt. Ő is lépésről lépésre járja az utat velük együtt. Ez egy hihetetlen ellentét ebben a történetben, hogy közben tudjuk, hogy feltámadt. Hát közben megtörtént a világ legnagyobb eseménye, ami a születésnél is egy sokkal-sokkal nagyobb dolog, hiszen Jézus Krisztus azáltal, hogy feltámadt, legyőzte a bűnt, és nekünk örök életünk van. Ugye sokan feltámadtak úgy Jézus életében is, de ők a földi életre támadtak föl, hogy ezt folytassák. De Jézus Krisztus örök életre támad föl. És innentől kezdve örök kapcsolat van a menny és a föld között. De mindenről a tanítványok semmit nem tudnak. És szomorkodnak, és mennek az úton. Nagyon-nagyon érdekes a történet. Szerintetek miért nem nyilvánítja ki Jézus magát, és miért nem mondja azt, hogy ugyan már ne szomorkodjatok, hát feltámadtam. Miért hagyja, hogy szenvedjenek? Miért hagyja, hogy szomorkodjanak, és itt búslakodjanak, és egymást keserítsék, ahogy beszélgetnek, szerintetek? Jöjjön ki belőlük, ami bennük van. Jöjjenek rá ők maguk, igen, ez egy fontos pedagógiai elv, hogy ne én rágjam a másik szájába, hanem ő maga kezdjen el gondolkodni, kezdjen el megérteni a dolgokat. Tehát itt van két nagyon-nagyon szomorú tanítvány. Ugye? Jézus hallgatja őket, még nem is szól, mennek az úton, hallgatja őket. Ők nyilván elemzik az eseményeket. Figyeljétek meg egyébként, mert zárójelben mondom, én is, amikor meglátogatlak benneteket, és beszélgetünk, annyit elemezzük a dolgokat. Annyiszor elmondjuk, hogy mi hogy gondoljuk, mi hogy érezzük, nekünk mi a véleményünk a dolgokról. És közben ott van Jézus, és nem veszük észre. Tehát lehet valaki mellett úgy Jézus, hogy nem veszi észre? Szerethetjük-e úgy Jézust, hogy közben nem foglalkozunk vele? Ezek azért név ellentétek, nem? Mi is ilyenek vagyunk, mint ezek a tanítványok. Elmondjuk az érzéseinket, és sok mindent elmondunk, és ezek persze fontosak, és Jézus is kíváncsi rá, de közben nem veszük észre a lényeget. Nem nyílik meg a szemünk. Ugye azt olvassuk, hogy hát bizony a szemeik visszatartóztattak, de ez nem csak azért volt, mert a menny úgy döntött, hogy na most ők ne vegyék észre, hanem ők maguk voltak olyan állapotban, hogy egyszerűen nem vették észre. Ugye hasonlóan Magdalai Máriához, aki a könnyein át nem vette észre, hogy Jézus áll vele szemben is, és nem értette meg. És gyakorlatilag mi is élünk egy földi valóságban, és a mindennapi élet gondjai, sérelmei, nehézségei nagyon foglalkoztatnak bennünket, és az Isten szeretné fölfelé emelni a tekintetünket, hogy ember, itt egy olyan valóság van, és egy olyan öröm, amit érdemes neked észrevenni. Ami a te életedet is mássá fogja tenni. És ugye, meg is kérdezik tőle, hogy csak te vagy a jövevény Jeruzsálemben, hogy nem tudsz ezekről a dolgokról, hogy minémű dolgok lettek. És Jézus megkérdezi, hogy micsoda dolgok, beszéljetek erről. És mi derül ki ezeknek a tanítványoknak a szavaiból? Hát egyrészt az, hogy nagyon szeretik Jézust. Ennek a történetnek az egyik fő gondolata, a fő gondolatmenete az, hogy ezek az emberek tényleg találtak valakit, aki betölti azt a szükségletüket, amit ezen a földi világon senki más. Nem tudom, hogy nektek ezt jelenti-e az Isten. Mit tapasztaltak ők? Vagy így kérdezem inkább, akkor legyetek kicsit részei ennek a prédikációnak. Nektek mit ad az Isten, amit senki más nem tud adni ezen a világon? Valaki mondta, hogy biztonságot. Aha. Anita, bocsánat. Belső békét. Aha. Bizalmat. Ilyeneket tudunk mondani, igen, ők is, csak éppen ezeket elvesztették, igaz? Egy pillanat alatt. Mi az, amit Krisztusban te megtalálsz, te milyennek látod őt? Most arról beszéltetek, hogy ti mit kaptok Krisztustól, de hogy igazából, hogy ő kicsoda? Arra vagyok kíváncsi. Tessék? Igen, de azért próbáljuk megfogalmazni, mert ugye a mindennel nagyon szépet mondtunk, csak éppen még nem annyira megfogható. De ki az Isten, aki eljött erre a földre, és akivel te is úgy találkozol, mint ahogy itt a tanítványok? Állandó szolgálat. Aha. Igazságos és kegyelmes. Igen? Aha. Aha. Ezek az emberek vajon mit tapasztaltak ebben az Istennel való kapcsolatban, amit amikor elvesztettek, akkor korrekt módon gyászoltak. Hát ugye itt azt látszik, hogy ezek az emberek teljesen elvesztették a talajt a lábuk alól. Úgy érzik, hogy valami olyan létfontosságú, vagy az élet legfontosabb dolgát veszítették el, aminélkül nem fognak tudni élni. Tehát ezek mennek, és azt mondják, nem tudjuk, hová menjünk. Most nem tudjuk, miért éljünk. Itt valami olyat találtunk, ami mindennél több. De mi az? Mi az, amit te személyesen, mert ugye amit elmondtatok, szerintem azok mind igazak, De hogy mondjam, ezek a feleletek még a külső rétege ennek az igazságnak, igaz? Mert valahol valamit mélyen magadban kell megtalálni, vagy az Isten valahogy téged mélyen megszólít, hogy megértsd, hogy ő számodra pótolhatatlan. Mert ugye nézzétek meg, hogy itt volt, hogy ők teljes szívvel hittek Krisztusban, ugye? De amikor meghalt, akkor mit mondanak, hogy mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. Tehát lemondtak róla. Igaz? Nagyon-nagyon szeretik, ez egy hihetetlen feszültség ebben a történetben, nagyon-nagyon szeretik, de mégis azt tudják mondani, hogy hát tévedtünk. Igaz, hogy innentől kezdve nem tudjuk, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel, de mégiscsak tévedtünk. Tehát mégiscsak valahogy Jézus nem az volt, mint aminek mondják. Tehát valahol sikerült egy rövid időre legalábbis sátánnak elszakítani őket Jézustól. És figyeljétek meg, hogy bennünket is sikerül nagyon sokszor elszakítani a sátánnak Jézustól. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert valahogy úgy kell szeretnünk az Istent, hogy semmi ne szakítson el tőle, igaz? Tehát, hogy valahogy ezért is érdemes erről beszélni. Ezért is érdemes ezen gondolkodni, hogy számodra mi az, ami miatt az életednél is fontosabb Krisztus? Mit tudott neked adni az Isten? Vagy mi az, amit felkínál, és te úgy érzed, hogy még nem tudtad elfogadni? Értelmet adott az életednek. Miért? Te úgy érzed, hogy téged szeret az Isten. Köszönöm. Aha. Ez nagyon jó ez a kép. Ugye ez kicsit segít megérteni, hogy gyerekkorunkban a szüleink voltak a mi védelmezőink, a biztonság. Ugye te is mondtad, hogy biztonság. Hogy ezt elveszítettük, és ebben a világban valahol védtelenek vagyunk. Ugye ez a világ egy veszélyes, sokszor bennünket támadó világ, és az Isten ma az, aki valahogy ért bennünket, különlegesen értékesnek tart bennünket. Ugye olyan nehéz szavakkal megfogalmazni, és azért is próbálok provokálni benneteket, hogy ezeket megfogalmazzuk, mert ez a nagyon izgalmas, hogy ezek az emberek is hogyan fognak majd visszatalálni az Istenhez. Igen? Így van. Az egy nagyon gyöngét kép, ugye? Amikor Jézus azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak benneteket egybe gyűjteni, miképpen a tyúkanyú, a kis csirkéit. Hát ez egy hihetetlen gyöngétség, ugye? Hogy a kis tipegő kis tipiket hogyan gyűjti be a tyúkanyú, és helyezi teljes védelem alá be. Aha, igen, hogy téged ismer, ért. Meg szeret. Ugye elfogad úgy, ahogy vagy, tudja, hogy mik a gyengéid, mik az erősségeid. Így van. És tudsz vele kommunikálni, nem? Mert valahol ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor rossz kedvem van. Valakivel beszélgettem, és olyan jó dolog volt, de lehet, hogy itt volt szombatiskolán, hogy azt mondta, hogy amikor nem tudok kedves lenni, nem tudok szép szavakat mondani, nem vagyok olyan szerethető, akkor is megnyugodhatok, hogy az Isten velem van. Ugye? Ezek az emberek végül is hitetlenek lettek egy átmeneti időre, ugye? Azt mondták, hogy a messiás nem a messiás. És figyeljétek meg a gondolataitokat is, hogy hát, igen, mondják, hogy feltámadtak, sőt, hát, megtalálták az üres sírt, meg ott voltak angyalok is, és mondják azokat az érveket, amiből lehetne már következtetni, hogy megtörtént a feltámadás, és hogy fejezik be, de őt nem látták. Tehát ne magyarázhat nekünk akárki, akármit, őt nem látták feltámadva. Ugye? Tehát A vége, a következtetésnek az, hogy nem hisszük. És mégis velük van az Isten. És mégis foglalkozik velük az Isten. Mégis hallgatja őket, terelgeti őket, nem? Tehát egy olyan finom együttlét, és ott megy velük a világ megváltója, feltámadt Jézus Krisztus, ott megy velük, és ők megmondják így a szemébe, hogy te nem támadtál ám fel, hát nem láttuk a Mesiást, mondják annak, aki feltámadt. De szerintem ez már, bocsánat, de a humor kategóriája, hogy megmosolyogtató, így kívülről, persze ha rólunk van szó, akkor annyira nem mosolygunk, de így kívülről, hogy megmondja a feltámadott Krisztusnak, hogy nem is támad fel Krisztus, ugye, hát nem láttuk. És közben látja, pont látja. De hihetetlen, hihetetlen ellentmondás. Igen, tehát, hogy ezek az emberek gyakorlatilag nagyon-nagyon szerették Jézust. Megtalálták Jézusban azt, ami az Istennek egyébként a célja, hogy megtaláljuk. Amit mondtatok is, hogy szülőre találok, hogy olyanra találok, aki engem ismer, aki akkor is szeret engem, amikor nem vagyok éppen jó állapotomban, és nem vagyok szerethető, és akkor is reménnyel tekint rám, amikor éppen én elhitetlenedtem, mert ugye van ilyen. Ezek igazából azok a kötődések az Istenhez, ami a próba alatt sem szakad el. És figyeljétek meg, hát nem megy mindenkihez oda, de nem sétál Pilátussal vagy Kajafással együtt Jézus, nem? Tehát azért volt oka, hogy Jézus oda ment, mert hogy ezek az emberek egyébként valahol a lelkük mélyén, annak ellenére, hogy nem hittek a feltámadásban, de vágytak arra, hogy valami megoldás legyen, csak egyszerűen ők pillanatnyi lelki teljesítő képességüket tekintve erőtlenek voltak, nem tudták meghaladni ezt a próbát. És milyen érdekes, hogy az Isten ott van, és átsegíti őket. Tehát amikor te ott vagy a mélyben, és úgy érzed, hogy hát én ebből már nem fogok kijönni, de ott van a láthatatlan segítség, és átsegíti. És nem csinál semmit végül is, hallgatja először, ugye? Beszélget velük, figyel rájuk, és ezek az emberek tudnak kapcsolódni hozzá. Tudjátok, hogy van egy ilyen nagyon egyszerű lelkigondozói elv, hogyha valaki mondja azok a dolgokat, amikről te tudod, hogy hát hitetlenség, hát tehát sokkal jobban tudod, hogy mi az igazság, akkor nem az a megoldás, hogy de az nem úgy van, majd én megmondom neked, hogy hogy van, mert lehet, hogy te elmondtad az igazságot, csak a másik ebből nem ért, nem tud hozzá kapcsolódni, és azt érzi, hogy gyakorlatilag vagy megfedded, vagy elutasítod. Ha viszont visszamondod azokat a dolgokat, hogy te úgy érzed, ugye, hogy téged most elhagytak, te úgy érzed, hogy te most bíztál valakiben, és az illető, az elszomorított téged, csalódást okozott neked, ugye? Ez az ő érzése, erről lehet beszélni. Akkor nem azt fogja érezni, hogy kioktatott, hanem hogy kapcsolódni tud hozzád, hogy valaki vele együtt van, és ezt csinálja Jézus. Hallgatja őket türelmesen. Ezek gyászoló emberek. Itt egy komoly lelki fájdalom van. Tapintattal, óvatosan nyúl az egész dologhoz. Ugye? És van a történetben számomra egy állandó kérdés. Ugye arról beszéltem eddig, hogy hát milyen finoman kell emberek lelkével bánni, és Jézus is milyen finoman bánik. Meghallgatja őket, elmondják, és utána a 25. versben, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez miért van, hogy Jézus elég belemenősen mond egy ítéletet róluk. Azt mondja, ó balgatagok, tehát mondjuk ezt úgy mondhatnánk mai magyarban, hogy bolondok. Ó bolondok és resszívűek, mindazok elhívésére, amit a proféták szóltak. Tehát milyen bolondok és lusták vagytok elhinni azt, amit a proféták szóltak. Ez most nem áll ellentétben azzal a lelki gondozói tapintattal, amit eddig Jézus gyakorolt? Ez most őszintén kérdezem tőletek, hogy ez olyan ijesztő, nem? Miért mondja nekik? Miért így mondja nekik? Aha. Kicsit hangosabban? De azért azt mondja, hogy figyelj, ti bolondok vagy, egyrészt ő az Isten, tehát ő azt látja, hogy mi volt itt a lelki mozgató rugó. Nyilván ez nem biztos, hogy nekünk is így követnünk kell, hogy lebolondozzuk a másikat. De egy óriási váltás volt. Gondoljátok el, hogy hallgatja őket türelmesen, ők szomorkodnak, minden. És van egy pont, ahol mint egy kizökkenti őket, hogy na és akkor most már beszéljünk valami másról. És elkezd a proféciákról beszélni. Erzsike? Meg? Ez egy feddés? Igen. Aha. Anita? Igen. Igen. Igen, 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 igen. Bocsánat, Julika, Edina. Igen. Sőt, ugye mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, ha újján nem születsz, meg nem látod az örök országot, hoppá, hát azért ez egy meghökkentő. Hát érdekes, hogy egy kicsit képet kapunk Jézusról, ugye, hogy nem feltétlenül mindig az a szelíd nyájas volt, hanem volt benne egy határozottság is, de tudta, hogy mikor kell határozottnak lenni, ugye? Mond. Igen. Igen, igen, igen. Ez így érdekes. Így van. Igaza volt egyébként Jézusnak? Hát nem csak azért, mert ugye Jézus mondta, de ugye nagyon sokszor az van, hogy mi fürdünk az Isten szeretetében, amíg nekünk azt tetszik, és kvázi, mint fogyasztók, élvezzük azt a jót, amit ad nekünk. De Jézus egy óriási árat fizetett azért, hogy ezt adhassa. Tehát az, hogy ő feltámadott, amögött ott van a kereszthalál is. Ő lefizette ezt az áldozatot. Ennek hihetetlen súlya volt, meg hihetetlen kockázat is volt. Tehát az egész világegyetemet, meg az Isten létét tette kockára. Tehát nem akármi volt. És ehhez képest ezek az emberek a kész ajándékot nem tudják úgy elfogadni. Miért nem? Azért, egyébként ez egy jellemző ilyen fogyasztói megközelítés, hogy mi szeretünk sütkérezni az Isten szeretetében, nagyon jó, de elmulasztjuk azt, hogy kapcsolódjunk hozzá, és adott esetben, hogy mi is kövessük, és mi is hozzunk áldozatokat. Ők úgy voltak vele, hogy amíg Jézus földi élete is telt, addig is szívesen kapcsolódtak hozzá, aztán amikor nem, akkor nem. És bennünk is megvan egy ilyen könnyedség, hogy amikor én úgy érzem, hogy most szükségem van Istenre, akkor keresem. De itt Istennek is vannak szükségletei, és Istennek nyilván más jellegűek, de hogy Isten is szeretne a művében felhasználni bennünket, Isten is akarja, hogy szolgáljunk. És ez bizony tőlünk is áldozatokat kér. És akkor, hogyha követjük, hát akkor fogjuk igazából megtapasztalni a vele való szoros közösséget. Tehát itt azt mondja, hogy emberek, elmulasztottatok teljesen kapcsolódni hozzám. Ez jelezte vissza. De aztán elkezdi megint vigasztalni őket, tehát ez volt ugye a feddés helye, és a proféciák megint vigasztalást adnak. Nézzétek meg Hóseás könyve 6. fejezetét. Hóseás könyve 6. fejezet, ugye ő a Dániel proféta után az első úgynevezett kis proféta. És Hóseás könyvében van egy olyan meghökkentő rész, a 6. fejezet eleje, ahol gyakorlatilag egy proféciát olvasunk arról, hogy hányadik napon fog feltámadni Jézus. Tehát egy egészen konkrét dolog, és ugye elkezdi Jézus mondani a proféciákat, hogy hát megértsék, hogy ami megtörtént, az már eleve meg volt írva. Előre meg volt írva. Ha megtaláltátok, Hóseás könyve 6. fejezete, így olvasom. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Hát pont ezt látjuk az Emmauszi tanítványoknál, ugye? A gyász is megsebesíti őket, adott esetben ez a feddés is, de be is kötöz. Tehát azért, az egészet azért teszi, hogy gyógyítson. Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Milyen érdekes, nem azt mondja, hogy Jézus támasztja föl, hanem bennünket. Mert ha Jézus feltámadt, akkor mi is feltámadunk. És feltámadtunk. Tehát ez a garanciája az örök életünknek. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ugye erre is utalt Jézus, hogy nem vigyázunk annyira erre a kapcsolatra, mint amennyire kellene. Könnyen elhitetlenedünk, könnyen el lehet szakítani bennünket Jézustól. 5. vers. Azért vertem meg a próféták által, és megölöm őket az én számbeszédeivel. Bizony a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Ugye ez a csúcsa ennek az igerésznek, hogy gyakorlatilag az Isten szeretete az, ami az egész áldozatot és a feltámadást lehetővé tette. És ugye itt a Húsiás könyvében olvassuk ezt a gondolatot, hogy az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Ez egy kérdés, ugye most pont a következő negyed évben proféciákat fogunk tanulmányozni a szombatiskolában. Ez egy, tessék, második negyed évben, bocsánat, hogy ez egy kérdés, hogy miért vigasztalás a profécia ismeret? Miért van az, hogy gyászoló embereket az Isten proféciával vigasztal? Mi van a proféciában, amit, mert ugye sokszor a profécia legtöbb embernek az, hogy jaj, számolni kell, és én nem vagyok jó az évszámokban, és akkor itt meg is álltunk. És érdekes módon egy lelkigondozói folyamatban Jézus proféciákat vesz be, mond. Mert beteljesedtek, és miben segít az én probléma megoldásomban a profécia ismeret? Igen? Egyrészt, nagyon jó, igen, igen. Tehát, hogy én előre láttam az eseményeket, ugye ezt így szoktam mondani, hogy az önkészülékében van a hiba. Tehát, hogy nem biztos, hogy én jól látom a dolgokat, mert én el vagyok keseredve, és a saját személyes életemben is, ugye nekem egy óriási dolog, amikor láthatom az egész rendszert. Azt mondja az Isten, az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. A késői eső is bizonyos, ugye ezt nekünk üzeni személyesen Húsiás könyvében, azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál, ne engedd meg, hogy a pillanatnyi érzelmi állapotok, vagy a pillanatnyi történések, azok elvegyék tőle azt a reménységet, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Jézus Krisztus második eljövetele itt van a küszöbön. Most már egy évvel megint közelebb lesz, ugye? Most már 2025-öt fogunk nem sokára írni. Ő bizonyos, hogy eljön, és megszabadít, és megsegít. És ha ez így van, akkor gyakorlatilag van-e valami, ami miatt nekem aggodalmaskodnom kell? Ha ő ezeket az óriási eseményeket szépen koordinálja, és véghez viszi, ugye? Hát itt van a megváltás, itt van a keresztáldozat. Hát végrehajtani, ezt kivitelezni, ugye, ami így fejezi be Jézus, hogy elvégeztetett, küldetést teljesítve, ahogy Erzsike mondta a szombatiskolán, hogy ha ezt sikerült kivitelezni, akkor gondolod, hogy a te picike életedről ne gondoskodna, hogy ha elkezdte megmutatni a szeretetét, akkor ezt ne tudná kiteljesíteni a te életedben. Tehát visszazökkenti abba, hogy igen, amit megismertél, az nem a véletlen műve, Az, hogy te megtaláltad az Istent, az Isten téged megtalált, az garanciája annak, hogy az Isten nem mond le rólad. Veled van. Véghez fogja vinni az életedet. Lehetnek számodra ismeretlen helyzetek, bizonytalan helyzetek, lehetnek akadályok, amivel te nem tudsz megküzdeni. Ne aggódj! Az Isten biztos. Az Isten a helyén van. A profécia erről szól. Értsd meg a rendszert, hogy ő mindent lát előre, mindent véghez visz, a kezében van, biztosan. Ugye gondoljatok Jelenések könyve 5. fejezetére, hogy a megölt bárány megnyitja a pecséteket. És ő meg tudja nyitni, mi ránézni se tudunk. És legörgeti az eseményeket. És végül az eredmény az, hogy megmenti azokat, akiket csak lehet. És visszajön, és befejeződik ez a gonosz világ, és szabadok leszünk, és közben bennünket is megtanít szeretni, hogy alkalmasak legyünk a következő országra, a maradandó országra. Nem? Hát ezt látjuk. És amikor ugye ezek a tanítványok ragaszkodnak hozzá, ugye Ellen White írja azt, hogy mindezek nagyon mélyen érintették őket, és most itt volt náluk a döntés, amikor Jézus elindult a másik irányba. És ezek a tanítványok hoznak egy döntést, hogy ha már ezt én megértettem, akkor hozok egy döntést, hogy én ragaszkodom az Istenhez. Most, amikor lesz egy perc csend az ige hirdetés után, gondolkodjatok rajta, hogy nektek mi a döntésetek ennek hátterén, amikor ezt halljátok. Amikor így végig gondoltuk az Emmauszi tanítványok történetét. Ezek az emberek úgy döntöttek, hogy behívják Jézust, és meglátták, hogy velük van Jézus. Hogy a feltámadott végig velük volt, és most is velük vacsorázik. Ugye, úrvacsora lesz nem sokára. És ez egy olyan hallatlan örömmel töltött el, meg megelégedettséggel őket, amit az életben nem vettek el tőlük. És mentek, és már nem akartak ők se enni, mentek vissza a tanítványokhoz, és látszott rajtuk, hogy tényleg találkoztak Jézussal. Ez a kérdés, és ezen gondolkodjatok el, hogy ezeket hallva az Istennek az előrelátását, és az Istennek a hatalmas biztonságot adó szeretetét érzékelve, nektek milyen döntésetek van, mi az a gyakorlati dolog, amiben nektek lehet változni, érdemes változni, amit meghoztok azért, hogy ebben az életben ne tudjon Sátán elcsüggeszteni benneteket, és elszakítani tőle. Ezen gondolkodjunk. Jó Isten áldja meg számunkra az igét. Amen. Drága szerető Istenünk, nagyon szépen köszönjük neked, hogy közel húzódsz a mi lelkünkhöz, és azt adod nekünk, Urunk, amire a legnagyobb szükségünk van, önmagadat, és köszönjük, hogy beborítasz, átölelsz, és biztonságba helyezel bennünket, és erre van szükségünk, Urunk. És köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket, hogyan tudunk ebben a világban ragaszkodni hozzád. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy lehetővé teszed, hogy semmi ne szakítson el te tőled, és erre vágyunk, Istenünk. Töltsél be a te lelkeddel. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te velünk vagy, ott sétálsz velünk, mint ahogy ezekkel az emberekkel is hallgatod a mi panaszainkat, ami szomorú gondolatainkat, és szeretnéd felemelni a tekintetünket, add, hogy megengedjük ezt neked. Cselekedjél, Istenünk, értünk, hogy veled járjunk, hogy ugyanaz az öröm, ami ezeknek a tanítványoknak az életében megvolt, meglegyen bennünk is. És köszönjük neked, hogy megvigasztalsz bennünket. Köszönjük, hogy lelkünk fájó sebére helyezed a kezed gyógyítóan, és ami minden várakozásunk felett megszabadítasz bennünket, erre vágyunk. És köszönjük, hogy eljössz, hogy nem sokára dicsőíthetünk téged, ott, amikor látunk az angyalsereggel, és ez olyan közel van. Add, Istenünk, hogy el ne csüggedjünk, és add, hogy ott lehessünk mindannyian téged dicsőítve a te országodban. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, Jézus nevében könyörögtünk. Amen. És így szólsz a manapon, hálákat adok néked, ó Úram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Íme az Isten az én szabadítóm, bízom, és nem félek. Mert erősségem és énekem az Úr, és lett nékem szabadítóm. Amen.